Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk a Twitter névváltoztatásával, hamarosan ugyanis egyfajta mindenes alkalmazás válhat az egykori Twitterből, mondta a Trend FM-nek a BeSocial közösségi média szakértője. Elon Musk a hétvégén jelentette be, hogy a közösségi háló hamarosan az X névre fog hallgatni, és már meg is kezdte az első lépéseket a portál átalakítása felé. Forgás Marian szerint a névváltoztatás hátterében egyrészt a tavalyi felvásárlás követő negatív média felhangok szőnyeg alá söprése, másrészt egy jelentős szolgáltatás bővítés előkészítése állhat. A riporter Molnár Gábor.
Miért pont X? Ugye ez a titkos ismeretlen, matematikai egyenletekben is ismeretlenként hivatkozunk az X-re. Most a Twitter húzta elő ezt a talonjából, ez lesz az új neve. Miért?
Hát ez Elon Musknak egy becsípődése. Valamiért a cégei nevében, a gyerekei nevében feltűnik ez az X, tehát nem mondhatjuk azt, hogy az ő esetében ez egy új keletű hóbor. Ez régóta itt van, sőt magát azt a domént és x.com-ot is, míg 2017 vette meg, akkor jegyezte ezt, tehát hogy ez viszonylag régóta az ő életében van, és gondolom csak várta megfelelő alkalomra, hogy ezt élesítse, és végre ez alá az ernyő alá hozza azokat a dolgokat, amik az ő fejében vannak.
Ez egyébként jelent bármilyen formai vagy felhasználók szempontjából történő változtatást a Twitter esetében, vagy ez csak egy puszta névváltoztatás?
Itt ugye amennyire a híradásokra lehet hagyatkozni, mert hogy ugye Elon Musk esetében maga a cégnek a megvásárlása, ott a dolgozókkal való bánásmód, a vezetőknek a eltávolítása és az új vezetőknek a behozása egy picit szokatlan módon történt, és nem úgy, mint ahogy más cégeknél ez megszokható. Úgyhogy az, hogy nála mi lesz a vége ennek a történetnek, nyilván lehet találgatni, hiszen hasonló dolgokat lehet látni a piacon, ő viszont annyira kiszámíthatatlan módon működik, hogy nem merném azt mondani, hogy 100%-ig biztos, hogy ez így fog történni. Nem olyan régen egyébként a Meta esetében emlékezhetünk erre a névváltásra, amikor ugye a Facebookból lett Meta, és ez alá az Instagram, a Facebook mind-mind oda tartozik, Messenger és az üzleti alkalmazások is. Ott ugye PR szempont volt a legfontosabb, hogy mivel a Facebooknak a neve eléggé elkompromitálódott, és elég sok botrány volt abban az időszakban a Facebook nevével kapcsolatban. Adatbiztonság, adatszivárgás, gyerekeknek az én képére, vagy a testképére való hatása az Instagramnak, tehát hogy elég negatív irányba fordult a Facebooknak, meg az Instagramnak a hírneve, úgyhogy a Metával egy ilyen nagyon jó PR húzással lehetett ezen változtatni. Itt viszont azt rebesgetik, hogy a Twitter esetében ez egy szolgáltatás bővítést jelenthet. Tehát az, hogy átnevezi a Twittert, és eltüntette a kék madarat, a desktopos alkalmazásból, de az, hogy mondjuk átköltöztesse ténylegesen fizikailag ezt a csevegő programot vagy mikroblogot, az egy picit több idő kell, de hogy azt találgatják, hogy a sor végén az lehet az ő fejében, hogy egy ilyen mindenes szolgáltatás vagy alkalmazás legyen, de az X név alatt, amit talán egy picit a WeChat szolgáltatáshoz lehet hasonlítani, ami ugye Kínában iszonyú sok felhasználóval elég régóta működik. Ott is az eredeti funkció az a csetelés volt, de aztán utána ezt így elkezdték fizetésre használni, tehát azt is beépítették, videokonferenciát lehet a WeChat segítségével indítani, játszani is lehet, videót is lehet megosztani, tehát hogy valószínűleg valami hasonló van másnak a fejében, de senki sem tudja ezt 100%-ig biztosan, mint ahogy azt sem tudtuk, hogy bejelenti vasárnap, hogy gondolkozik azon, hogy megváltoztatja a Twitternek a nevét, és gyakorlatilag néhány óra leforgása alatt ott az új logó, a fényfestés a Twitter székházán, tehát egy kicsit más léptékben történnek ezek a dolgok, mint egyéb más cég esetében.
Ezek a mindenes alkalmazások, amiről az előbb beszéltél, ezek egyfajta ilyen jövő bemutató dolgok, tehát inkább ebbe az irányba mutatnak a trendek?
Igazából mindenhol adatokat gyűjtenek, és a felhasználói szokásokat gyűjtik össze. És ugye napjainkban az adat a legértékesebb, illetve az, hogy ez mit tudunk kezdeni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy racionális és innovatív döntés lenne. Ugyanúgy, ahogy lehet látni, hogy Mark Zuckerberg is próbálkozik hasonló dolgokkal, lehet, hogy kevesebb publicitással és a fejlesztőkkel együtt dolgozva intézi, nem csap hatalmas nagy csinabratát e körül, de hát nyilván másnak is valahogy előre kell menekülnie, hiszen megvásárolta a Twitter. Ott nem nagyon hirdetnek, hiszen ugye voltak olyan húzások, ami a hirdetői kedvet azért picit lelohasztotta. Valamit mindenképpen változtatni kell, és előre kell menekülni. Főleg így, hogy ugye a Tesla részvényei is egy picit zuhantak az elmúlt időszakban, és az ő vagyona is jelentősen csökkent.
Lehet ez egyfajta második esély a Twitter, vagy most már az X számára, amiről ugye itt a cégnek a vezérigazgatója Linda Jaccarino, ha jól ejtem a nevét, ő is beszélt, hogy azért itt bizony, ahogy te is említetted, voltak gigszerek a felvásárlás után, lehet, hogy ez most egyfajta kiutat jelenthet ilyen szempontból is a cég számára?
Akár ezt is jelentheti. Azért nehéz egyébként bármit biztosan mondani, mert hogy az online térben, a digitális térben azért viszonylag hamar, olyan, mintha hamar felejtenének az emberek, bár interneten minden ott maradt, tehát hogyha valaki utána akar keresni dolgoknak, akkor ezt meg lehet találni, de halad minden tovább a maga brendjében, és hogyha nem a Twitterre gondolunk, hanem mondjuk a Facebookra vagy az Instagramra, akkor látjuk azt, hogy igen, adatszivárgási botrány kiférhetett hozzá a Facebookos adatainkhoz, azt mire használhatta, milyen hatással van a gyerekeinknek a lelki világára, meg a fejlődésére, és nem látjuk azt, hogy drasztikusabb felhasználószám csökkenés lenne ezek után, tehát hogy valószínűleg azok, akik igazán komolyan használják a Twittert, és ugye ez hazánkra annyira nem jellemző, ők valószínűleg használni fogják ezután is, bár a Twitter mellett felnővő alkalmazások, csak egyet említettve, ugye ez a Mastodon, ahová nagyon sokan átmennek, és van külön rész az ex-Twitter dolgozóknak, meg az ex-Twittereseknek, hogy elképzelhető, hogy lesz egy extra felvirágzása, vagy egy új hulláma ennek az egésznek, de az is lehet, hogy beleáll a földbe ez az egész. Tehát, hogy nem tudom ezt így megjósolni, főleg úgy, hogy ilyen iszonyú tempóban változik minden a Twitter kapcsán, tehát hogy egynapos hír, és annyi minden történt, mint más cég életében, nem tudom, évek alatt.
Az elmúlt percekben a BeSocial közösségi média szakértőjét, Forgács Mariant hallották. Azzal a témával folytatjuk a reggeli Monitor Extrát, hogy bár jelentősen nőttek a bruttó bérek májusban, a magyar fizetések vásárló értéke így is 3%-kal elmaradt a tavalyitól. A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 567.800 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 391.500 forint volt az utolsó tavaszi hónapban. A KNH Bank vezető elemzője azt mondta, a 17,9%-os bérnövekedést elsősorban a vártnál magasabb egyszeri kifizetések okozták. Németh Dávid szerint attól, hogy augusztusban már ismét emelkedhetnek a reálbérek Magyarországon, még nem várható azonnali forgalomnövekedés a boltokban. Lakatos László interjúja.
A KSH frissen publikált májusi kereseti adatai alapján Magyarországon továbbra is dinamikus a bérek növekedése. Ugye ez éves bázison 17,9%-os bruttó átlagkereset növekedést. Ez a piaci várakozásokhoz képest mennyire meglepetés?
Nem jelent túl nagy meglepetés, bár igaz, hogy egy picit nagyobb, mint amit mi vártunk, minket 17% környékére prognosztizáltuk a növekedés dinamikáját. Egyébként a rendszeres juttatásokat, ha nézzük, az nagyjából meg is felelnek, úgyhogy itt egy-két ágazatban látható nagyobb egyszeri prémiumok azok, amik följebb tolhatták a májusi bérstatisztikát.
Egyébként melyek azok az ágazatok, ahol ennyi extra pénz volt?
Kimagasló volt a növekedés a villamosenergia, gáz, gőzellátás területén. Ott 46,9%-os éves bérdinamika bővülés volt májusban, úgyhogy az előző hónapokban még 13-15, illetve áprilisban volt egy 20%-os növekedés, tehát itt mindenképpen valami nagyobb egyszeri juttatást láthatunk, de a pénzügyi szolgáltatások esetében is felemás lett az elmúlt két hónap, hiszen az áprilisi időszakban alig volt növekedés, ott 2%-os bérfejlesztés volt, miközben májusban meg 26,8, tehát ott a két hónap átlaga adja ki nagyjából ezt a 13-14%-os növekedési dinamikát.
Ezek a kiugró adatok mit jelentenek itt? Mi minden játszhat közre, hogy egy-egy szektorban ilyen hirtelen nagy bérkiáramlás van? Előző évről valami nyerességrészesedés, vagy pedig mondjuk a munkaerő megtartásának problematikája elemögött?
Sok minden állhat. Ugye látjuk azt, hogy önmagában vannak olyan szektorok, ahol magasabb a bérdinamika, akár 20% fölötti. Ilyen ugye a vízellátás területe, vagy a mezőgazdaság is 20% körüli. Tehát vannak olyanok, ahol rendszerűen munkaerőhiány van, és emiatt egy kicsit az átlaghoz képest magasabb bérnövekedési dinamika. Biztos, hogy vannak olyan területek is, ahol a magas infláció miatt mondjuk egyszeri juttatásokat adnak a dolgozóknak, hogy ezáltal kicsit elviselhetőbbé tegyék az infláció mértékét. Illetve lehetnek csúszások is, hogy az egyik évben máskor fizetik ki a prémiumot, mint a következő évben, és akkor ez is okozhat egy-egy ilyen kiugró adatot a bérstatisztikában.
A másik oldalon mi a helyzet? Tehát vannak olyan ágazatok, ahol akár csökkenés is volt, vagy nem volt növekedés, vagy érdemi növekedés?
Csökkenést azért nem láttam semmelyik ágazatban itt a bérek esetében. Olyan ágazatok van, ahol most alacsonyabb a bérfejlesztés, ilyen a humán egészségügyi ellátás. Ugye ott 2021-22-ben volt egy tetemesebb béremelés, az idejében viszont az átlagtól jóval elmaradó növekedés van, de ide sorolható egy csomó állami szervis, akár a közigazgatásban dolgozók is 12% körüli bérnövekedést tudtak csak elérni, vagy az oktatásban is ez a 10-12% körüli bérfejlesztés van. Úgyhogy az államhoz köthető szerveknél ott egyre inkább látszódik, hogy a költségvetés is bajban van. Ugye próbálnak megtakarítani kiadásokat, ott elképzelhető akár egy létszámleépítés is, és ez látszódik a bérstatisztikákban.
Na és akkor a bruttó bér emelkedéshez képest azért a nettó bérek sokkal beszédesebbek, főleg, hogyha a még mindig nagyon magas inflációt nézzük. Reálbér növekedés volt-e, és ha volt, akkor ez mennyire tartott lépést az inflációval?
Nem, sajnos még mindig a reálbér az csökken. Hogyha jó hírt próbálunk keresni, akkor annyit tudunk kiemelni, hogy lassul a csökkenésnek a mértéke. Volt olyan az év első részében, amikor nagyon magas, 8-9%-os volt a nettó reálbér csökkenés, sőt, tehát volt egy statisztikai hatás februárban, amikor gyakorlatilag ilyen 20% körüli bércsökkenés volt, de az amiatt, hogy egy évvel korábban fegyverpénzt fizettek néhány területen, és az egy kiugró béremelkedést hozott 2022-ben, míg ez nem jelent meg 2023-ban, úgyhogy ez inkább statisztikai hatás. Itt érdemesebb a versenyszférát, meg a rendszeres juttatásokat nézni, és ott az látszódik, hogy erről a 7-8% körüli reálbércsökkenésről szépen le tudott lassulni erre a 3-4%-os tartományba, és hogyha előre tekintünk, akkor ez még inkább olvadni fog, tehát júliusban már akár ez 1-2%-os lesz csak, és elképzelhető, hogy már augusztusban nulla vagy egy nagyon picit pozitív reálbérnövekedést láthatunk.
De ez csak a legdinamikusabban fejlődő szektorokra érvényes?
Természetesen azok, ahol nagyobb a fejlődés, a dinamika a bérfejlesztésben, ott ez hamarabb bekövetkezik, ez az átlagra vonatkozó reálbér változásra utal, és lesznek olyan szektorok persze, ahol meg ennél alacsonyabb a bérnövekedés, az még sokáig a negatív tartományban marad. De egyébként már most is látunk így olyan szektorokat, ahol most is volt reálbér növekedés, szóval az tény, hogy szektor és szektor között nagy a különbség, hogyha nem alakulnak a reálkeresetek. Ez az egész nemzetgazdaságot tekintve nézi azt, hogy augusztusban már megállhat a reálbér csökkenés. Az, hogy egyébként ezt mennyire fogják érezni a háztartások a saját bőrükön. Ez is kérdés, hogy milyen a fogyasztási kosaruk, tehát hogyha továbbra is olyan termékeket és szolgáltatásokat kívánnak megvásárolni, ami gyorsan drágul, akkor ők még mindig azt érezhetik, hogy még mindig csökken a vásárló ereje a fizetésüknek. Ugye arról nem is beszélve, hogy azért az elmúlt 9-10 hónap az nagyon megviselte a háztartásokat. Ugye ez azt is jelenti, hogy sokakkal tartalékokhoz is hozzá kellett nyúlni, látszódik, hogy a megtakarítási képesség az csökkent, sőt a negyed években a megtakarítási szint is a háztartások összességében a GDP-hez képest az mérséklődött, tehát elképzelhető, hogy először inkább, hogyha lesz egy kis többletjövedelmű, és nem kell elkölteniük mindent a havi kiadásokra, akkor ezeket a tartalékokat kezdik majd visszaépíteni, és még nem a fogyasztásban fog kicsapódni.
Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a K&H Bank vezető elemzőjét hallották. Azzal a témával megyünk tovább, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerek jelenthetik a mentővet a nehéz anyagi helyzetben lévő magyarországi egyetemeknek. Az Euro-Atlantik ZRT igazgatósági elnöke szerint az EU-s források hiánya a szakmai elszigetelődés felé tereli a hazai felsőoktatási intézményeket. Fellegi Áron azt mondta, a kialakult problémákon a stratégiai szemléletmód meghonosítása, a nemzetközi kapcsolatok építése és a vállalati együttműködések létrehozása segíthet. A riporter Molnár Gábor.
Önök a közleményükben úgy fogalmaztak, hogy idézem, a magyar felsőoktatási intézményeknek fel kell tűrniük az ingújokat. Miért? Mi ennek a kicsit számomra drasztikusnak tűnő szóhasználatnak a háttere, az oka?
Ez a megfogalmazás valóban drasztikusnak hangzik. Ennek az az oka, hogy a magyar egyetemek az elmúlt évekkel ellentétben különösen nehéz helyzetbe kerültek. Amikor az egyetemek nehéz helyzetét említjük, akkor érdemes három tényezőt külön nevesíteni. Azt gondolom, hogy első helyen mindenképpen a hazai pályázati piac, illetve az állami támogatási környezet egyfajta beszűkülését tapasztalhatjuk. Az elmúlt években, vagy mondhatom, hogy az elmúlt bő évtizedben a magyar felsőoktatási intézmények számos olyan pályázati konstrukcióban tudtak sikeresen indulni és vissza nem térítendő forrásokat lehívni, amik a működésüket segítették, illetve jellemzően innovációs és kutatásfejlesztés tárgyú projektjeiket tudták finanszírozni. Nehezebb gazdasági környezetben kell az egyetemeknek boldogulniuk. Ezek a pályázati lehetőségek kisebb számban érhetők el, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogyha egyes pályázati felhívások meg is jelennek jelenleg is, meg várhatóan a jövőben is meg fognak azért jelenni, közel sem akkora számban és olyan intenzitásban, hogy ez az egyetemek igényét teljes körűen lefedje. A második pont az az Európai Uniós forrásokat körbelengő helyzet, illetve az Európai Uniós források meg nem érkezése Magyarországra, és sem a partnerségi megállapodás alapján járó kohéziós pénzek, sem pedig a helyreállítási alap, hogy ezt a közbeszédben használjuk, az RRF alapján járó pénzek sem jelentek még meg Magyarországon az eredeti terveknek megfelelő mértékben és mennyiségben. A magyar kormány és az Európai Bizottság közti tárgyalási folyamat még nem ért véget. Várni kell, ami hát komoly probléma, és főleg, hogyha az úgynevezett akadémiai szektort vesszük, hiszen számos beruházás részben vagy egészben, de Európai Uniós forrásból került volna finanszírozásra, amit ezek az intézmények már évek óta terveznek megvalósítani. Ezekre jellemzően még várni kell, ami szintén egy az előzetes várakozásokhoz képest egy be nem tervezett problémája az egyetemeknek.
És akkor jön a sorban a harmadik?
Jön a sorban a harmadik probléma halmaz, ami pedig az úgynevezett közvetlen európai forrásokat jelenti. Ugye ezek azok a közvetlenül az Európai Bizottságnál pályázható európai programok, amikben kvázi a tagállami kormányok nem érintettek, tehát úgy is fogalmazhatnék egyszerűen, hogy nem a tagállami kormányokon keresztül vezet az út, és nemzeti hatóságokon keresztül vezet az út a támogatások lehívásához, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz, illetve a bizottság alatt működő alapokhoz szükséges pályázati kérelmeket beadni. Ugye vannak közismert pályázati programok, ebben a körben említhettem meg a Horizon Európa, angolul Horizon Europe, vagy éppen az Erasmus, Erasmus Plus programokat, amikre az egyetemek nagyban építettek az elmúlt időszakban, és hát a legújabb fejlemények tükrében, ami az Európai Bizottság azon döntését jelenti, miszerint szintén a jogállamisági elvárások terén tapasztalt általuk hiányosságoknak vélt fejlemények tükrében, ugye befagyasztották a magyar egyetemek lehetőségeit a programokhoz való csatlakozásban. Ez azt jelenti, hogy a következő időszakban a magyar egyetemi szereplők, kutatóintézetek, a teljes magyar akadémiai ökoszisztéma számára nem elérhetőek ezek a programok, amik gyakorlatilag, hogyha az előző okokat is, amiket említettem, ide vesszük, akkor gyakorlatilag az utolsó alternatív finanszírozási eszköz az, amitől remélhetőleg átmenetileg, ugye a bizottság döntése mindenképpen átmeneti jellegű, ezt a bizottság maga jelezte, minden esetre átmenetileg ezek a programok is elérhetetlenné váltak, amivel gyakorlatilag a körbezárul, és a probléma halmaz teljessé válik, amit a magyar egyetemek tekintetében jelenleg megemlíthetünk.
Na most az alapján, amiket itt elmondott a lelki szemeim előtt, eléggé baljoslatú és sötét kép sejlett föl és rajzolódott ki. Na de ugye ez egy adott helyzet, és hogyha ez így marad, akkor egyfajta, ahogy önök szintén a közleményükben írták, szakmai elszigeteltség is jöhet. Tehát ezt a helyzetet meg kell valahogy oldani. De nem egyszerű. Hogyan lehet ezt a nehéz helyzetet megoldani?
Üzleti tapasztalatunk szerint ebből a jelenlegi egyébként valóban bajos helyzetből gyakorlatilag egyetlen kiutat látunk, ez pedig az, hogyha a nehéz körülmények ellenére a magyar felsőoktatási intézmények időt és energiát fordítanak továbbra is abba, hogy nemzetközi fórumokon jelenjenek meg, határokon átívelő projektkezdeményezésekben vegyenek részt, ugyanis abban azért lehet bízni, és ez akkor ennyiben a bajós érzetét a témának némiképpen remélhetőleg feloldja, hogy ahogy korábban említettem is, a bizottság maga is ideiglenes átmeneti döntésről beszél, intenzív tárgyalási folyamatok zajlanak, tehát abban azért okkal és joggal lehet bízni, hogy hamarosan kompromisszumos megoldás fog születni, és a jogi akadály elhárul a magyar egyetemek előtt, ahhoz, hogy a közvetlen, legalább a közvetlen Európai Uniós forrásokat lehetővé tevő programokban részt tudjanak venni. Szóval addig is nagyon fontos, hogy az egyetemek európai szinten kvázi aktívak legyenek, hiszen hogyha ebben a helyzetben saját maguk szigetelődnek el, és nem fordítanak kellő időt és energiát arra, hogy a nemzetközi tudományos életben innovációs kutatásfejlesztési projektek generálásában részt vegyenek, akkor viszont végérvényesen kimaradhatnak az európai körforgásból. Egy nagyon fontos eleme a sikerességnek a közvetlen EU-s források tekintetében azok a nemzetközi partnerségek. Közvetlen európai uniós pályázatok egyik közös jellemzője az, hogy határokon átívelő konzorciumokban szükséges pályázni, tehát nemzetközi partnerekkel való közös munka elkerülhetetlen. Annak érdekében, hogy sikeres forrás lehívásokról tudjunk beszélni.
Az elmúlt percekben Fellegi Áront, az Euróatlantik ZRT igazgatósági elnökét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc. Viszont hallásra!